Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. A vegyesúszás mai adásában nagy interjút hallhatnak Czene Attilával. Az olimpiai bajnok már nagyon várja a decemberi budapesti rövidpályás úszóvilágbajnokságot, ahol a magyar sikerekért szorít majd. Czene Attila arról is beszélt az Inforádiónak, hogy az ő idejében még kevesebb figyelmet kaptak a 25 méteres medencében rendezett versenyek. Kitért sportvezetői munkájára, terveire, és arra az időszakra is, amikor ő vezette a sportállamtitkárságot. Kalapos Mihály készített interjút Czene Attilával.
Amikor közeledik egy-egy úszó világverseny, mondjuk világbajnokság, akkor hevesebben ver a szíve?
Tulajdonképpen igen, bár erre így tudatosan nem szoktam gondolni. Azt gondolom, hogy amikor nézem a képernyőt, nyilván egyébként nem csak úszóversenynél, hanem bármilyen más nagy világverseny megmérettetésnél, és mondjuk hát érzelmileg valahogy kötődik az ember valakihez, aki vel együtt érez és szeretne szurkolni, ez nyilván normális. Nálam nyilván ezt a jobban bele tudom élni magam a medencébe, igen, hogyha valaki, valamelyik magyar ifjú úszónkot küzd az elemekkel és az ellenfeleivel, akkor természetesen, akkor a pulzusszám megemelkedik automatikusan.
Mert hogy ugye néhány hét múlva Budapest rendezi majd a rövidpályás világbajnokságot.
Így van, már nagyon várjuk, december 15-ét, és ott leszünk, így van, és szurkolni fogunk.
Az ön életében túl sok rövidpályás verseny azért nem szerepelt. Akkoriban ez nem volt még ennyire felkapott, nem?
Nem, ez így van. Sőt, igazából mi akkor kezdtük ugye Szécsi Tamás vezetésével ennek a fontosságát. Szinte mi majdnem mindig 50 méteres medencébe edzettünk is, és versenyeztünk. A 25 méteres medencében való edzés, mint edzőtábor, az ilyen kivételes dolog volt. Akkor még leginkább akkoriban vált népszerűvé az, hogy elkezdjük megtanulni, ami világszerte, aztán most már nagyon nagy, ugye hát előnyre tesznek szert azok a versenyzők, akik jól tudnak fordulni. Most is tudunk említeni, ugye a francia fiú, láttuk, hogy milyen fordulókat művelt, amikor a világcsúcsokat úszta. De tulajdonképpen ezek ilyen 20-25 évvel ezelőtt kezdődtek el azok, hogy a víz alatti munka, a forduló, a rövidpályán, ugye a falnál való fordulás és annak a fizikai kihasználása az még jobban domináljon. Bár én vissza tudok tekinteni egy korábbi időpontra, egészen pontosan 1986 és 1988-ra, akkor Szabó Joe már úgy nyeri meg a 200 mellett, hogy a harmadik forduló a legfontosabb, és hogy használja a falat a fordulónál. Egy olyan úszásnemben, ahol láthatólag, mint mellúszásnál, talán még nem gondolnánk, hogy annyira fontos a fal és a forduló szerepe, mint mondjuk hátúszásnál vagy pillangóúszásnál.
Több évtizedes távlatban egyébként milyen tanulságokat emelnek ki a pályafutásából? A
tanulság, én azt gondolom, hogy mindenképpen az, hogy sportolni érdemes mindenkinek. Az, hogy az élsport vagy versenysport legyen, azt nem tudom. Én magam sem, és mi magunk sem fogjuk a családban erőltetni, hogy a kislányunk mindenképpen versenyző, akár úszóversenyző legyen, vagy profitáncos, de hogy a versenysport fiatalon megszeretetni nem csak a sportot, hanem az, hogy valaki versenysportoljon a saját korosztályában, ő megméresse magát, szerintem ez egy fontos dolog. Tehát a későbbi életre való nevelésre és az életre való felkészülésre, én azt gondolom, hogy a versenyhelyzet az mindenképpen jót tesz. Tehát én maximálisan egyetértek azokkal a törekvésekkel, amikor azt próbáljuk szorgalmazni, akár nagy társadalmi szinten, hogy minél több fiatal kezdjen el versenysportolni bármit is. Aztán természetesen, hogyha ez ideig óráig megy, és ahogy mondtam, nem kell erőltetni, akkor is szeresse meg valamelyik mozgásformát, és hát maradjon akkor szabadidősportoló státuszunk, mert az legalább olyan fontos. Egy egész életre szól.
Melyik volt élete legjobb versenye, vagy legjobb úszása, ha most az események rangjától eltekintünk?
Ha az események rangjától eltekintünk, akkor kettő olyan ominózus esetet tudok megemlíteni. Mind a kettő az Egyesült Államokhoz kapcsolódik. Volt egy 94-es, az azt jelenti, hogy 20 éves voltam, amikor a római világbajnokság előtt, tehát nem főversenyen, hanem tavasszal az amerikai nyílt bajnokságon indultunk egy felkészülés végén, és ott tudtam először a bizonyos, akkor még 2 perces álomhatárt leginkább megközelíteni, ha jól emlékszem, 2 perc 17 század másodperc. Ez ma gyenge időnek tűnik, de ez akkor, 94-ben, ez egészen pontosan az amerikai nyílt bajnokságon, ez azon a kontinensen a legjobb időnek számított valaha. Tehát az egy ominózus nagy pillanat volt az én életemben, amikor úgy éreztem, hogy tényleg ott valahol a legtetején állhatok. És a másik, Alkalom pedig szintén, kicsit később ugrunk időben, de nem sokat, 2000-ben, akkor már 25 méteren, egyébként rövidpályás medencében, de nem yardos, hanem méteres medencében, 26 évesen az amerikai egyetemi bajnokságon pedig rövidpályás világcsúcsot állíthattam be, hogy az akkori legnagyobb riválisom, ellenfelem, Jani Szievinennek a 200 vegyes rövidpályás 25 méteres medencében elért eredményét tudtam beállítani.
Ha viszont az események rangjától nem tekintünk el, akkor természetesen az atlantai olimpiát mondja, és a 200 vegyesen nyert olimpiai bajnoki címét.
Ez így van, de utólag visszaelemezve én azt gondolom, hogy a barcelonai bronzérem egyébként legalább ugyanolyan nagy. Sőt, ahogy telnek az évek, egyre inkább azt gondolom, hogy sokkal értékesebb számomra, már mint nem az aranyérmet megelőzőleg, de hogy nyilván nagyon szorosan felveszi a versenyt, mert akkor 18 évesen tapasztalatlanul bronzérmesként olyan időeredményt úszva Darnyi Tamás mögött a bronzérmet szerezve egy első olimpiámon. Utólag azt gondolom, hogy ez legalább olyan nagyon nagy bravúrnak számított, és természetesen, hogyha az atlantai olimpia nem sikerült volna úgy, ahogy sikerült, hát akkor természetes, hogy nagyon-nagyon előkelő helyen szerepel a szívemben a barcelonai bronzérem.
Ma már tudja annak a titkát, hogy hogyan sikerült, ahogy szokták mondani, surranó pályáról nyernie?
Semmi titok nem volt benne, egész egyszerűen annyi, és semmi eltervezett dolog. Azt nagyon, nagyon merész lett volna, azt nagyon hajszál pontosan eltervezni, azért ezt be lehet vallani ennyi idő távlatából. Egész egyszerűen a délelőtti úszás, ugyanúgy, ahogy erről már beszéltünk, a rövidpályás úszások és a rövidpályás világversenyek, akkor még nem volt annyira divat. Mi a délelőtti úszáson általában, és erre nagyon oda kellett figyelni, hogy elvérezzünk, mert a délutáni szakaszra, a délutáni edzések, a délutáni bioritmus az, ami meghatározta az egész éves felkészülésünket, és mi délután is este tudtunk igazából jól teljesíteni. Tehát a délelőtti úszás az mindig rizikós volt, nem csak nálam, hanem bármelyik magyar versenyzőnél abban az időben. Ez manapság egy picit azért változni látszik, és akkor még csak kétszer kellett úszni ugyanaz nap, tehát nem úgy, mint ahogy most egy vegyest ugye le kellene úszni délelőtt, természetesen ugyanaz nap este is a középdöntőt, ami, ha úgy tetszik, még rizikosabb, hiszen kétszer van esély kiesni a döntőből, legalábbis lehetőség van rá, akkor nem volt lehetőség, ugyanaz nap kellett leúszni mind a két távot, tehát tudta az ember, hogy néhány óra múlva már az igazi nagy döntő érkezik, de hát ahhoz be kellett jutni a legjobb 8 közé, és ilyenkor azért nem jobban izgultunk. Ennek volt köszönhető az egyes pálya és a 7. idő eredménnyel való döntőbe kerülés.
Az egyes pályáról lehetett látni, hogy mi zajlik belül mondjuk a 4-es vagy az 5-ös pályán?
Lehetett volna, de én nem akartam. Tehát én azt gondolom, hogy akkor ott, vagy addigra, Barcelona után szabadon 4 évvel később a 2. olimpiámon már is sok-sok éves világversenyt magam mögött hagyva, nyilván azt már megtanultam, hogy ugyan lehetett volna nézelődni, de minek? 200 méter, ez nem olyan hosszú táv, olyan sok taktikai elemet itt nem lehetett volna úszás közben beemelni, mint sem azt, hogy a maximumot és a legjobb időeredményt kihozni magunkból, azt pedig egészen pontosan, precízen befelé figyelve, a tempókat számolva, a falat, a fordulást, a levegővételt, a méretarányos test hossz, tehát a relatív tolóerőre, hogy mindig az fennálljon, és a többi. Tehát furcsán hangzik, hogy sok mindenre kell figyelni, de addigra a rutinból ezeket az ember a sok-sok edzés és a sok-sok megtett tempó után ezeket meg tudja jegyezni, és tulajdonképpen így el is mondható utólag, hogy az atlantai döntőben való úszásom volt az egyik legtudatosabb úszásom, és nem véletlenül, hogy olyan precízen sikerült, hozzátéve, hogy én akkor a maximumot hoztam ki magamból, tehát ha láttam is volna a 4-es-5-ös pályát, akkor sem valószínű, hogy akár az utolsó 50-en vagy az utolsó métereken tudtam volna jobban hajrázni, vagy még többet teljesíteni. Én a legjobb eredményemmel ugye 2 percen belül úszva tudtam akkor ezt abszolválni, és hát azért le kell szögezni, hogy nyilván annak is köszönhetem az elsőséget és az aranyérem megszerzését, hogy az ellenfelemnek pedig, aki akkor a világcsúcstartó volt, nem sikerült a finn úszónak megúszni a legjobbját. Hát ez egy ilyen 4 évről 4 évre felkészülve az olimpián, mi tudatosan arra készültünk, mi magyarok legalábbis abszolút erről voltunk híresek, hogy az olimpia mindenek fölött és 4 évente tényleg az életünk legjobbját kellett teljesíteni.
Ez egy flow érzés is volt, ez az olimpiai döntő?
Annyiban igen, hogy volt egy előélete, ami arról szólt, hogy Hargitay András öntött belém lelket, még az edzőtábor időszakban pár héttel a versenyt megelőzően, tehát nem olyan sok idővel előtte, ami nagyon meghatározta az én, hogy is mondjam, hozzáállásomat az olimpiához és a szerepléshez. Rögtön pár nappal előtte Rózsa Norbinak köszönhetően még a mellúszás és az annak a vízfekvése, ami bármilyen furán hat, de ugye hát mi annó megtanultuk Szécsi Tamás mesterünktől, hogy pár nappal előtte már technikát nem vitt az ember, és nem változtat a jót bevált módszeren. Ezzel együtt kaptam olyan taktikai, technikai, rutinszerű tanácsokat még a Norbi barátomtól, aki hát aztán mindenki, ugye egy nappal előtte olimpiai bajnoktársam lett, és ez nagyon nagy motivációt és erőt adott nekem, úgyhogy így együtt ez indította el azt az ést, ami arról szólt, hogy én az úszás közben is éreztem ezt a nagyon precíz, folyamatos, tudatos odafigyelést. Tehát az már tényleg egy tudatos versenyzés volt. És hát az utána való szakasz, hogy ami szerintem még ahhoz tartozott, amit ön kérdezett, az körülbelül azért 6 hónapig eltartott, az már az eufória érzése volt, ami ennek az egész folyamatnak szerintem egy ilyen érzelmi szintet adott, és egy folyamatosan magas szinten tartott.
Hogyan kezelte edzője Szécsi Tamás híresen kemény módszereit a pályafutás alatt?
Megmondom őszintén, mostanában is nagyon sokat beszélnek ezekről a módszerekről, és mindenki arról beszél, hogy milyen kemény volt, és hogy milyen fizikai atrocitások voltak esetleg, vagy milyen eszközöket használt. De megmondom őszintén, egy visszagondolva, hogy a fizikai fájdalom az inkább az edzésen jelentkezett, és ha el is tűrtünk tőle bármilyen más nemű fizikai fájdalmat, az sokkal kisebb volt, mint az edzéseken átélt fizikai fájdalom, amit az úszás és maga az oxigénhiány okozott. Nálam én azt gondolom, hogy a lelki része volt nehezebb. Tehát én azt gondolom, hogy tudatos vagy tudatalatti, de inkább ilyen lelki terrorként lehetett ezt megélni, a szó szoros és a szó nemes értelmében. Azért mondom ezt, mert azért megint csak utólag visszaelemezve több évtizedre, itt azért borzasztóan kellett hatni az érzelmünkre és a lelkünkre, hogy egyrészt mi el tudjuk viselni ezeket a fizikai fájdalmakat, amit az edzés adott, illetve a verseny adta stressz helyzetet, és felül tudjunk emelkedni, és át tudjunk lépni azon a bizonyos küszöbön és a saját árnyékunkon. És ez szerintem inkább lelkileg terhelt meg minket, és ha ezt lehet terrornak nevezni, ami a hétköznapi értelemben persze teljesen mást jelent egy hétköznapi helyzetben, itt az edzéseken neki abszolút el kellett nyernie a mi bizalmunkat, és tulajdonképpen le kellett gyűrnie az egónkat, azért, hogy ő vehesse át az irányítást, és ő mondhassa meg, hogy mi meddig és mennyit bírunk elviselni az edzéseken, és ő ebben volt igazán tehetséges. Sokan kérdezték, hogy mi volt az ő nála a kulcs, vagy mi volt az ő tehetségfaktora. Szerintem ez, hogy egyénre leszabva nagyon pontosan tudta mindenkinek külön-külön, hogy meddig lehet elmenni, és mit bír. És nyilván ehhez képest volt valakivel relatíva sokkal, ha úgy tetszik, keményebb, ha úgy tetszik, szigorúbb, és hát voltak olyan versenyzők, akikkel nem volt olyan szigorú, mert ahogy ő magyarázta, hiába lett volna szigorúbb, érezte, hogy hol vannak a határok, és van, akinél nem lehetett ezt tovább feszíteni a húrt, és be kellett látni, hogy bizonyos eredmények el fognak maradni, mert az az illető nem biztos, hogy képes átlépni azokat a határokat. Mint ahogy például nálam is el kellett fogadnia, hogy a 200 vegyes mellett ugye ő hagyományosan szeretett volna engem felkészíteni Szabó Joyce, Darnyi Tamás után a 400 méteres vegyes úszásra is, hát ez nem sikerült. Tehát ezt be kellett látnia, hogy nálam az én lelkem, vagy az én habitusom azt nem viselte el azt a fajta edzésmunkát és azt a fajta versenystressz helyzetet, amit a 400 vegyes okozott.
Ez a pályafutás így volt kerek? Illetve úgy is kérdezhetem, hogy milyen esetben és milyen szintig okozhat örömöt az úszás?
Ó, hát utólag azt mondom, hogy nem egy kerek volt, hanem többszörösen is körbejártam én a földet ezzel az érzéssel, úgyhogy ez mindent megadott. Az igazi boldogság, tehát a gyermeki boldogság, én azt gondolom, hogy körülbelül 13 éves korig tartott, amikor még rutinból akár fogadásból leúztam újra az edzéseket, mert még annyira nem voltak számomra megterhelőek. Nyilván eljött az a korosztály, vagy eljött az a kor, és azok a korosztályos megmérettetések 14 év fölött, amikor már ez sokkal nehezebb volt, Én szerintem a legnagyobb áldozatot az valahol 14 és 17 év között kellett adni magunkból, a legtöbb lemondást, az ifjúkori barátokkal való kapcsolattartást, lemondást, egyebet, és az volt az igazi munka dandárja, és szerintem 17-18 év fölött pedig már egy érett, komoly, bármilyen furán hangzik, az életben nyilván még gyerekek voltunk, de bizony az úszodában, az úszóversenyeken egy nagyon komoly érett, felnőtt, intelligens sportolóval volt dolga az edzőnek, bárki is legyen az edző, és ott már az edzőnek is fel kellett kötni a gatyát, hogy egy 17 év fölötti, már felnőtt korosztályba tartozó, már felnőtt időeredményekkel rendelkező, világszinten felnőtt eredményekkel rendelkező versenyzővel hogyan kell foglalkozni.
A 2010-es évek elején sportért felelős államtitkárként dolgozott. Milyen emlékek maradtak meg ebből az időszakból?
Megmondom őszintén, ott is csak a jó maradt meg. Egyrészt azért, mert hál' Istennek vagy sem, ez viszont nézőpont kérdése, nem volt olyan hosszú ez az időszak, de nekem pont elég volt, tehát jó tanuló időszak volt ez a bő két év, és én ott rájöttem, hogy tulajdonképpen én politikai vagy politikai vezető szerepre abszolút nem vagyok alkalmas. Én abszolút szakmai ember vagyok, sokkal jobban szerettem volna, hogyha mondjuk helyettes államtitkárként valamilyen szaktárca vezetést bíztak volna rám. Persze ez is nagyon megtisztelő volt, és az is nagyon megtisztelő lett volna, sőt, az is egy nagyon komoly és nagyon sok feladat. Most mondom őszintén ahhoz képest, vagy ahhoz az időszakhoz képest sokkal jobban élvezem és szeretem azt, hogy civil szervezet vezetőjeként, társadalmi elnökeként munkálkodhatok.
Ugye ez a Szabadidő Sportszövetség.
Ez így van, illetve van egy köztestület is, ahol főtitkári feladatot látok el jelen pillanatban. Ez a kettő teljesen kiteszi a hétköznapjaimat, sőt, hát főleg a hétvégéket is a rendezvényekkel együtt, úgyhogy tulajdonképpen teljes elfoglaltságot ígér, és nagyon szeretek ezen a területen dolgozni.
Az elmúlt időszak betegségeinek feldolgozásában és a gyógyulásban milyen szerepet játszhatott a korábbi élsportolói pályafutása?
Ezt csak kívülről, vagy a hozzáállók, hozzám közel állók visszajelzéséből tudok táplálkozni, és ők nyilván azt látták rajtam, először azt gondolták, hogy nem veszem komolyan a dolgot, aztán rájöttek, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon profi hozzáállás, hogy mint a versenysportban is, hogy nincs alternatíva. Tehát csak előre tudunk menni, egy kicsit arra tudok asszociálni, amikor gyerekkoromban hiába 13 éves fejjel dönteni kellett, hogy Budapest Szegedről való felköltözés és felnőtt válogatott kerettagság és edzőtáborok hada. Tulajdonképpen ott is volt egy válaszút, hogy nem lehet visszanézni, nem lehet visszatekinteni. Én valahogy a betegségekre is így tekintettem, hogy egyszerűen nincs alternatíva, bízni kell saját magunkban, nyilván a külső erőkben is, nevezzük bárhogy, de abban, hogy nekünk van még feladatunk bőven ezen a földön, és így kell hozzáállni. Teljesen természetes, hogy emellett azért voltak nehéz időszakok is, és hát nyilván nagyon sok korosztályos társamat végigkísértem, és láttam az úton, meg nálam idősebbeket is, akik mondjuk nem biztos, hogy ilyen szerencsével tudtak átvészelni ilyen egészségügyi problémákat.
Korábban szó volt arról, hogy a hazai szövetség elnöki posztjára pályázzon, ám végül ugye nem indult el Vladár Sándor ellen. Tervezi azt, hogy egyáltalán az úszósportban sportvezetőként dolgozzon valamikor?
Igen, ez megfogalmazódott bennem korábban is, hogy nagyon megtisztelő lenne. Én ezt Vladár Sándorral is megbeszéltem többször is azóta is, hogy nagyon szeretném, ha majd egyszer rám kerülne a sor, és nagyon megtisztelő lenne. Azok után most például mostani felsorolás után, hogy olimpiai bajnokként, érmes úszóként, nem csak a Magyar Olimpiai Bizottság, nem csak a Sportállamtitkárság, hanem hát mégis a szűkebb hazai pályán a Magyar Úszószövetség berkein belül tudnám megmérettetni magamat. Természetesen nem ellene, én nagyon tisztelem Sándort, ugye nálunk ő korelnök és elődöm, tehát nyilván ezt vele egyeztetve és vele megbeszélve tudnám ezt nyilván elképzelni majd jó pár év múlva, akkor, ami már nyilván független a mostani elnöktől és az elnökségtől, hogyha nyilván az akkori úszótársadalom egyébként bizalmat szavazna, mert anélkül, és én ezt megtanultam több mint 10 éves civil szervezeti pályafutásom alatt, hogy nyilván anélkül nem megy. Tehát ha nincs meg a bizalom valakivel, vagy azt a szakmaiságot, vagy azt az érdekérvényesítő képességet nem látják benne, akkor természetesen valószínűleg nem alkalmas a pozícióra, és akkor nem őt kell megválasztani. De mint egy civil szervezet, itt is az elnökség, illetve a közgyűlés dönt a mindenkori, és hát ki kell alakítani nyilván egy olyan konszenzust, hogy az egyébként ne a személy, hanem a személytől függetlenül a szervezet számára legyen elős.
Milyen a kapcsolata jelenleg a korábbi bajnoktársakkal?
Én azt gondolom, hogy jó. Nyilván hosszú Katinkával kevesebb a kapcsolat, vele is jó a kapcsolat. Nem tudom, hogy ő például ilyen pozícióban bízna bennem, vagy sem. Lehet, hogy teljesen más az elképzelése. Például, hiszen ő egy meghatározó figurája a magyar úszósportnak, és nem lehet megkerülni, hogy ezt szoktuk mondani, de hát rajta kívül van még jó pár olimpiai bajnok és olimpiai érmes, és hát nyilván, ahogy mondtam, a civil szervezetben a szakemberek, világszintű szakembereknek a hada itt az egész országban, és nem csak Budapesten. Úgyhogy az ő véleményük nagyon fontos. Meg kell nézni, hogy itt vannak-e korosztályos értékbeli különbségek, amit néha látok én is a sajtóban megjelenni, néha elég szerencsétlenül, mert ezeket biztos vagyok benne, hogy át lehet beszélni, és itt nem arról van szó, hogy volt egy Szécsi éra, vagy volt egy Járfás éra, vagy volt egy bármilyen terület, hanem arról van szó, hogy a Magyar Úszó Szövetségnek, a Magyar Úszó Sportnak és a Magyar Úszó Társadalomnak méltónak kell maradni a saját eddigi elért eredményeihez, és ezt a munkát folytatni kell, az biztos.
Milyen képe van a mostani nagybajnokokról, Milák Kristófról, Kós Hubertről, Rasovszky Kristófról?
Hát maximális, hát ha valaki, akkor én ugyanúgy tudom, hogy mennyi munkát tettek eddig bele, és remélhetőleg még fognak is. Mindenkinek nagyon szurkolunk, hogy még évekig hozzák a dicsőséget Magyarországnak, mindenki örömére. Úgyhogy hát én a három fiút, abszolút a legmagasabb szinten tudok róluk nyilatkozni, és azt gondolom, hogy ők ugyanúgy méltó, hát amit az előbb említettem, tehát azt a méltó örökségét, amit az úszósport eddig kivívott az elődökkel, azokat tudjuk továbbvinni. Én ezért is gondolom azt egyébként, hogy nálunk azért egy nagyon szerencsés dolog az, hogy most Vladár Sándor, aki nyilván sok-sok évtized után a számunkra belátható időszaknak a első olimpiai bajnoka úszásban, nyilván most nem megyünk vissza egész 52-ig, vagy még korábbra, de nyilván ennek az érának, nevezhetjük ezt Szécsi érának, bárhogy is nevezzük, de nyilván Kis Lászlónak is volt egy jó pár tanítványa, és hát azért Egerszegi Krisztináról se feledkezzünk meg, hát hál' Istennek ő is azért három gyerekes anyukaként mégis talált rá módot, időt, energiát a habitusából fakadóan, hogy nagyon szépen szerényen, alázattal odaálljon az Úszó Nemzet Program mellé és a Magyar Úszó Szövetség mellé.
Az olimpiai bajnok Cene Attilát hallották. Már a véget ért a vegyes úszás. Következő adásunkkal jövő csütörtökön este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi adásainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.